Tiszteletem, hölgyeim és uraim, Kis Robert Richard vagyok, a műsorvezető. Mikulás falvával folytatjuk, ami Rovaniemiben található, a Sarkkörön pontosan. Itt van a Mikulás torony, itt van a Mikulás színpad, és itt van a Mikulás hivatalos posta hivatala. Ünnepi képeslapokat, adventi naptárakat árusítanak, és ide érkeznek azok a levelek, amelyeket a világ minden tájáról a Mikulásnak címeznek. Néhányat ki is állítottak ezek közül. A leveleket egyébként megválaszolják, úgyhogy kemény logisztika lehet. A Mikulás postára nem csupán érkeznek küldemények, hanem az ide látogató turisták fel is adhatnak lapokat. Két postráda van a bejáratnál Mikulásfalván, ha a sárgába dobjuk a levelet, akkor 3 lapon belül kézbesítik otthonunkba, ha a pirosba, akkor úgy időzítik, hogy karácsony előtt 1-2 nappal érkezzen meg. Hát nyilván azért nem mindig tökéletes az időzítés, de az Európai Unión belül nagyjából tudják tartani, hogy azon kívül mennyire, azt meg nem tudják, szerintem ők maguk sem igazából nem regisztrálják. Egy formanyomtatványon lehet angol, német vagy francia nyelvű levelet rendelni a Mikulástól, tehát ennyi az opció, de nincs túl sok személyes a levélben, csak a címünk, tehát tulajdonképpen ilyen egyenlevelet kapunk. Hozzáteszem, a képeslapon ott díszeleg a lapföldi pecsét, és ez önmagában elég örömet kell, hogy jelentsen. Egyébként a pecsételés nagyon népszerű itt Rovaniemiben, mert még a reptéren is kérhető mikulásos bélyegző az útlevélbe, tehát a hivatalos reptéri elhagyjuk a reptéret bélyegző, az ilyen kis mikulás formájú, és vadul lehet pecsételni vele. Mikulás falván természetesen azért a turistákat izgalmas éttermek is várják. Mi hosszas várakozás után jutottunk hozzá a vacsoránkhoz, de hát, mint említettem önöknek, errefelé azért az idő lassabban telik, pláne ilyenkor télen, meg pláne olyankor, hogyha nincs hó télen, és még nem is gyönyörködhetünk este, amikor megvilágítják a környéket, hogy akkor a fények hogyan játszanak a havon. De hát előbb-utóbb azért kihozzák a vacsorát. Én például húsgolyót rendeltem, amihez erdélyi gyümölcsöt tálaltak. Az áfonya, a csipkebogyó, a vörös berkenye, ezek a kedvelt csemegék közé tartoznak. Reggelire meg a heringdivatos, meg a lazac, úgyhogy én is ezt fogyasztottam. De megkóstoltam még a reszelt rénszarvast is, nagyjából így lehet lefordítani. Hát a gyerekek azért ne olvassák el ezt az étlapon, hogy jaj, szegény Rudolfal mi lett. Sütőtök ágyon készítik egyébként a rénszarvast. Az egyik nap utcai árusnál is étkeztem, itt Rovaniemiben, és itt is rénszarvas golyócskákat árusítottak, sült hagymával kínálták, krumplival és répával. De kapható medvehús, bár a furcsaságok közé tartozik, legalábbis számomra, a rénszarvas az kevésbé az itt azért megszokott, de lehet medvepástétomot is venni, vagy a turisták megkóstolhatják a medvetalpat is. Mint említettem, termoruhát kapnak a vendégek, a turisták, és hát november és március között alapesetben azért kell is, mert most sincsen túl meleg az északi sarkörön, még akkor is, hogyha hó azért nem mindig van, bár hozzáteszem, ha jól emlékszem, azt mondták, hogy tudom, 60 éve volt olyan idő, hogy ilyen hosszan ne legyen hó, de érkezéskor így is úgy is érdemes felvenni a helyben kölcsönözhető overált, amiben nehéz mozogni, viszont a kabát levétele után a felső ruházatra felhúzható. A nagyobb lapföldi városokba érkező turisták általánosságban szinte mindenütt kölcsönözhetnek hótaposó csizmát, sapkát, kesztyűt, és ezekre általában szükség is van, hiszen egy hagyományos téli időszakban mínusz 20 fok körüli a hőmérséklet, de mínusz 45 fok is előfordult már. Érdekes, hogy amikor itt jártam, egy utcai árustól Rovaniemiben vettem egy meleg ételt, megkaptam, tűzforró volt, hát mondom, mire kihűlte, úristen, hát 10 másodperc alatt kihűlt, és minden további nélkül tudtam fogni és elfogyasztani. De ami érdekes, hogy a termoruha, amit itt kölcsönadnak a turistáknak, annyira véd, hogy még a jégből készült padokra is nyugodtan le lehet ülni, mert bizony Mikulásfalvától nem messze vannak jégből készült padok is, meg jégszobrok, azokban is lehet gyönyörködni. A lappok most már elfogadták, hogy így nevezik őket, meg leplennek, mert általában ugye nem így hívták önmagukat, és számiknak nevezték, de az biztos, hogy a hagyományaikat elég jól tartják, hiszen nem csak itt élnek egyébként a finnországi területen, hanem a svédországi, meg oroszországi területeken is élnek még, 8 évszakot különböztetnek meg, januártól február közepéig tart a fagyos tél évszaka, amikor 25 napig fel sem kel a nap. Ebben az időszakban mindig tele vannak a nagyobb városok művelődési központjai és színházai, hiszen még a távoli vidékekről is idejönnek az emberek, hogy felviduljanak. Február 15 és április 20 között van a kivilágosodás évszaka. Ilyenkor már néha lehet látni a napot. Aztán következik a harmadik évszak, a hóolvadás időszaka. Májusban pedig virágba borulnak a fűzfák, és a legtöbb helyen elolvad a hó. Június közepétől júliusig tart az örök nap évszaka. Másfél hónapig szinte teljesen világos van, még éjszaka is. Az ötödik pedig az aratás ideje. Errefelé nem búzát termesztenek, az aratás inkább begyűjtést jelent, hiszen az erdőből hozzák be a bogyókat, a málnát, a mindenféle egyéb finomságot, tehát ezeket az erdélyi gyümölcsöket, amelyekről már meséltem, és amelyeket előszeretettel kínálnak a rénszarvas finomságokhoz is. A hatodik évszak szintén az erdélyi gyümölcsökhöz kapcsolódik, ez a befőzés időszaka. A hetedik évszak neve a színes ősz. Nagyon rövid ideig tart, talán csak két hétig. A fák levelei előbb bordó, aztán barna, vörös színben pompásznak, majd nagyon hamar lehullanak. És következik a fekete fagy évszaka. Némely lappok által lakott területen külön megkülönböztetik a karácsonyi időszakot, hát persze Mikulásfalván itt Rovaniemiben az rendkívül fontos. Mint említettem, Lapföld tágabb értelemben mást jelent, több, mint Finnország egyik tartománya, de szűkebb értelemben az, tehát van egy ilyen finn tartomány. Tágabb értelemben 400 ezer négyzetkilométer, mert hogy a Svédország északi része, Észak-Norvégia, az Oroszországhoz tartozó Kólafélsziget és a lappok élőhelye. Nagyon sok eltérő adatot olvastam, meg hallottam a helyiektől. 80 ezeren vannak, azt olvastam interneten, és ezt láttam. A helyiek szerint ennél jóval többen. Nekem azt mondták, hogy 150 ezeren élnek ezen a területen. Hát valószínűleg ők jobban tudják, de a hivatalos adatok egyébként nem ezt igazolták. Hát nyilván nekik is jobb az érdekérvényesítésben, hogyha minél nagyobb számban vannak. És ők, mint említettem, a lappok pejoratívnak érezték a lap elnevezést, és manapság mégis már a turisztikai kiadványaikban is a Lapland elnevezést használják, mert hát elmentek a könnyebb ellenállás irányába. A lappok egyébként nagyon érdekes, hogy miért kerültek ennyire éjszakra, miért itt élnek. Nos, azért, mert hogy eredetileg egyáltalán nem akartak ennyire a sarkör környékén, meg attól is éjszakabbra élni, csak olyan komoly adót vetettek ki rájuk az orosz uralkodók, hogy elmentek a norvégok lakta területekre, és aztán a norvég skandináv uralkodók is kőkemény adókat vetettek ki, és akkor nem volt hova menni, úgyhogy inkább éjszakra költöztek. A túl kemény terhek miatt mindig a korábban lakatlan területekre költöztek, és hát miután ezeket a területeket mindig újra és újra elvették, vagy legalábbis megpróbáltak elvenni tőlük, hát mindig mentek éjszakabbra. Furcsa történet, meg hát a helyi történelem része az, hogy az amerikai indiánokhoz hasonlóan a lappoknak is tüzes vizet kínáltak prémekért, majd később a földjükért cserébe. Nagyon negatív az alkohol történelmi szerepe, és ez is az oka annak, hogy az éttermeken, vendéglőkön kívül máshogy nem árusítanak szeszes italt, csak az erre szakosodott üzletekben, de itt is sok helyen csak regisztráció alapján lehet vásárolni. Azt hiszem, talán csak a sör jelent kivételt. A lappok egyetlen felkelése is az alkoholhoz kapcsolódik. 1852-ben a szeszárusítás betiltását követelték, megöltek egy kereskedőt, felgyújtottak egy boltot, egy paplakot, egy rendőrőrsöt, végül a lap felkelést vérbe folytották. A II. Világháború idején a szovjet-finn fegyverszüneti egyezmény értelmében a finnek megtámadták a visszavonuló német csapatokat, a németek válaszlépésként a legtöbb lapvárost felégették. A főváros Rovaniemi, ahol most Mikulásfalvát találjuk, szintén porig égett. Aztán újjáépítették rénszarvas formájúvá, mint említettem, külön megtervezték. A háború után sokat javult a lappok helyzete, már saját irodalmi nyelvet használnak, és külön számi parlament is van Finnországban is, Norvégiában, Svédországban, és a 80-as évektől már saját himnuszuk van, zászlójuk, de léteznek rádiós és televíziós műsorok is. A lappok manapság rénszarvastenyésztésből élnek, halászatból és huszki tartásból. Hát ez is nagyon fontos, a huszki farmok jelentősége igen magas, és ilyenen is jártunk. Mint említettem, nekem sokkal gyorsabbnak tűnik egy rénszarvas vontatta szán, mint egy ilyen több huszki által vontatott szán. Hozzáteszem, állítólag sokkal tovább bírják a huszkik, tehát nem véletlen, hogy Amundsennek is így sikerült gyorsabban odajutni és a sarkot felfedezni és megelőzni Scottot. De az is furcsa, hogy a huskikról milyen sok szép mesét mondanak, meg hát milyen érdekes a valóság is. Például az, hogy van olyan huski, amelyiknek egyik fele barna, másik fele kék, de olyan is, ami a kék-zöldes árnyalatban van, és hát olyan is, aminek az egyik szemgolyója is kétféle, úgyhogy a huskik szeme különösen érdekes. Meg hát az is csoda, hogy szüleimnek is volt huskyjuk, és hát arra is képtelenek voltak, hogy kordában tartsák, meg hát én is képtelen voltam, mert öntörvényű egy kutya volt, és amerre akart menni, arra ment, és bármilyen intelligens volt, nem szeretett szót fogadni. Hát a huski farmokon ez nem így működik, itt parancsszóra húzzák az igát a szószoros értelmében a huskik, mégpedig úgy, hogy az erőkutyák hátul vannak, és elő pedig a szukák, mert ők a legokosabbak, és mindig ők a jó vezetők. Hölgyeim és uraim, önök a világszámot hallották itt az Inforádióban. Garai Bendegúz nevében is további kellemes napot kívánok. Búcsúzik önöktől a műsorvezető, Kis Róbert Richárd. Viszont hallásra!